Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ferenc pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Szent Márton népe vagytok. A pápa először mutat be szentmisét az Isten irgalmasság vasárnapján a Szent Péter Bazilikában. Egy papot szabadon engedtek Nigériában, két másik még mindig az emberrablók fogságában van. Érintés. Janka Ferenc atya elmélkedése húsvét második vasárnapjára.
Orbán Viktor látogatása Ferenc pápánál. Ti Szent Márton népe vagytok. Bőfél évvel magyarországi látogatása után ezúttal Ferenc pápa látta vendégül az apostoli palotában Orbán Viktor miniszterelnököt, akinek újraválasztása óta ez az első hivatalos útja külföldön. Csütörtökön délelőtt 11 órakor fogadta Ferenc pápa dolgozószobájában a magyar miniszterelnököt, és a tervezett félórás találkozó 40 perces megbeszélés után ért véget. Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó, Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Habsburg-Lotaringiai Edvard Szentszéki nagykövet kíséretében a látogatás előtt délelőtt 10 órakor szentmisén vett részt a vatikáni Szent Péter Bazilika Szent József oltáránál, amelynél olasz nyelven óránként tartanak misét a templomba látogató zarándokoknak. Pontosan 11 órakor érkezett a Szent Atya dolgozószobájába Orbán Viktor, majd zárt ajtók mögött kezdődött a két fél közötti megbeszélés. A tárgyalás végén bevezették a terembe Orbán Viktor feleséget és kíséretét, majd sor került a kölcsönös ajándékozásra. A magyar miniszterelnök egy 1750-ben nyomtatott angol-latin nyelvű nagyheti imakönyvet ajándékozott a Szentatyának, továbbá egy kötetét Bartók Béláról, egy másikat pedig az ő műveivel. Minthogy a magyar nyelvet rajtunk kívül kevesen beszélik, ezért magyar zenét hoztam ajándékba, mert aki ezt hallgatja, az megérti a szívünket. Mutatta be különleges céli sorozatot Orbán Viktor a pápának, aki elégedetten nyugtázta.
Belevártak.
Miután ugye senki se ért bennünket a nyelvünk szerint.
Csikát is ennyi szunonim, ezt
a zene az egyetlen lehetőségünk.
A
Szent Atya ezt meghallgatja, hogy bennünket fog hallani.
A Szent Atya ajándékai átadásakor külön magyarázattal szolgált, amikor jobbját rátette egy tányér nagyságú kerek bronz plakettre.
Most értok bele.
Ezt választottam önnek, Marie Mert.
San Martino.
Szent Márton.
Ingerésze.
Aki magyar.
Ezt a domborművet én magam választottam önnek a Vatikán műhelyéből. Szent Mártont ábrázolja, aki egyébként magyar ember. Jó, tudom, Pannonia római provincia volt, de mégis ti Szent Márton népe vagytok. Ez a kettévágott és a szegény vállára terített köntös pedig, és mutatta jobb kezével, az a szolgálat, amelyet értük tesztek. Az a szegény pedig azt a 500 000 menekültet jelenti, akiket most befogadtatok. A Szent Márton bronzplaketten kívül Ferenc pápa apostoli buzdításainak egy-egy példányát adományozta. A béke világnapjára írt idei üzenetemet ma reggel dedikáltam önnek, mutatott a Szent Atya a pecsét melletti aláírására. Ezen kívül a pápa vendégének ajándékozta az Abu Dhabiban 2019-ben aláírt az emberi testvériségről szóló dokumentumot, illetve a világjárvány miatt 2020. március 27-én a Szent Péter téren tartott emlékezetes Stáció Orbiszt, amely a vatikáni könyvkiadó gondozásában jelent meg. Orbán Viktor és kísérete végül csütörtök este fogadást adott a római magyar nagykövetségen.
A pápa először mutat be Szent Misét az Isteni Irgalmasság vasárnapján a Szent Péter Bazilikában. Az elmúlt két évben, 2020-tól, a járvány kitörésétől kezdve, Ferenc pápa zárt körben mutatott be Szent Misét a Vatikán közelében található Santo Spirito in Sassia templomban, a II. János Pál által elrendelt ünnepen. Az istentiszteleti helyet Szent Faustina Kowalskának szentelték, aki Jézustól azt a küldetést kapta, hogy húsvét második vasárnapján ünnepelje meg ezt az emléknapot. Idén a pápa a vatikáni bazilikában április 24-én délelőtt 10 órakor mutat be Szent Misét, az Isteni Irgalmasság vasárnapján. A Santo Spirito in Sassia templomban az elmúlt két év zárt körben megtartott szertartása után. Idén először a Szent Péter Bazilikában és a hívek jelenlétében tartják a pápai szentmisét a 21 éve alapított Isteni Irgalmasságnak szentelt vasárnapon. Szent II. János Pál húsvét második vasárnapjára helyezte az ünnepnapot. A pápai liturgikus szertartások hivatalának közlése szerint április 24-én délelőtt 10 órakor kezdődik a szentmise. A szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa a közelgő ünnepre emlékeztetve köszöntötte a lengyel híveket. Krisztus azt tanítja nekünk, hogy az ember nem csak megtapasztalja Isten irgalmát, hanem arra is hivatott, hogy azt kifejezze embertársának. A pápa megköszönte irgalmukat a számos ukrajnai menekült iránt, akik nyitott ajtókra és nagy lelkű szívekre találtak Lengyelországban. Szent Faustina nővér volt az, aki a gyóntatója engedélyével elsőként és egyénileg ünnepelte meg ezt az emléknapot. Már 1944-ben jelen volt az Isteni Irgalmasság ünnepe, a húsvét utáni első vasárnapon, a krakói Lagjevnyiki kegyhelyen, majd a következő években elterjedt Lengyelország egész területén. Karol Wojtyła pápaként a Faustina nővér által hirdetett Isteni Irgalmasság tiszteletnek szentelte a Santo Spirito in Sassia templomot, amely egy 16. századi reneszánsz imahely, néhány lépésre a Szent Péter tértől. 1994 óta a templomot kegyhely rangra emelték, és minden hónapban számos zarándok és hívő keresi fel, akik minden délután ott imádkozzák a rózsafűzért. Ferenc pápa az irgalmasságot pápasága egyik sarokkövévé tette, egészen addig a pontig, hogy 2016-ban a témának szentelt szentévet hirdetett meg. Folytatja Karol Wojtyła örökségét, aki 2000-ben alapította meg ezt az ünnepet az egyház számára szerte a világon, amely egybeesik a Dominica in Albis, a húsvét utáni első vasárnappal. Ezt a dátumot a lengyel szent Faustina Kowalska nővér misztikus látomásai szerint maga Jézus kérte, s egyben útmutatást is adott neki, hogyan kell megfesteni a világszerte ismerté vált képet, amelyen Jézus szívéből különböző színű sugarak áradnak ki. Azt szeretném, hogy létezzen az irgalmasság ünnepe. Szeretném, hogy a képet, amelyet az ecsettel megfestesz, a húsvét utáni első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe, olvasható Faustina nővér híres naplójában. A szerzetes nőt II. János Pál 1993-ban boldoggá, majd 2000-ben szentté avatta. A következő szavakat tulajdonította még Jézusnak a lengyel apáca. Kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe legyen menedék minden léleknek, és különösen a szegény bűnösöknek. A gyónáshoz és a szentáldozáshoz járuló lélek teljes bűnbocsánatban részesül. Nigéria. Egy papot szabadon engedtek, két másik még mindig az emberrablók fogságában van. A Fidesz missziós hírügynökség megerősítette a nigériai pap Leo Rafael Odzigi atya szabadon bocsátását. Odzigi atyát, a Sarkin Pava falu Szűz Mária templomának plébánosát március 27-én rabolták el, amint erről korábban már beszámoltunk. Patrick Thor Alumuku atya, az Abudzsai érsekség kommunikációs igazgatója, megerősítette a pap kiszabadulását. Hangsúlyozta, hogy az egyház nem fizetett váltságdíjat. A nigériai püspökök évekkel ezelőtt úgy döntöttek, hogy az egyháznak soha nem szabad váltságdíjat fizetni az elrabolt papok vagy szerzetesek és szerzetes nők szabadon bocsátásáért, emlékeztetett a Lumuko atya. Ez azonban nem feltétlenül akadályozza meg az elrabolt személyek családtagjait és barátait abban, hogy lépéseket tegyenek az emberrablók által követelt pénzösszeg összegyűjtésére, tette hozzá. A Minnai Egyházmegye értesülései szerint a pap hozzátartozóinak egyik tagja közvetlenül részt vett a tárgyalásokban, és a katolikus pap későbbi szabadonbocsátásában, mondta a Lumuko atya. Ozigi atyát a hétvégén engedték szabadon a Kaduna-Zaria közötti úton. Helyi médiaforrások szerint a papot Kaduna állam egyik erdejében tartották fogva. Ozigi atyán kívül márciusban még két másik papot is elraboltak Nigériában, mindkettőt az északi Kaduna államban. Joseph Akete Bako atyát, a Kudendai Szent János templom plébánosát a dél-kadunai önkormányzat területén március 8-án éjjel rabolták el a plébánia épületének megtámadása során, amelyben egy ember meghalt. Szintén fogságban tartják Félix Zakari Fidzon atyát a Zariai egyházmegyéből, akit március 24-én raboltak el.
Érintés. Hallgassák meg Janka Ferenc atya elmélkedését húsvét második vasárnapjára.
Jézus halála és feltámadása egyszerre része és meghaladása történelmünk emberi mértékeinek. Beláthatatlan mélység és utolérhetetlen magasság. Csak utalásszerűen jelezhető szenvedés és kifejezhetetlen boldogság. Közös sorsunkhoz szervesen illeszkedő tragikus vég, és azt felfoghatatlanul felülmúló beteljesedés. Az Úr szenvedés történetéről, majd feltámadásáról szóló evangéliumi beszámolók erőterébe helyezkedve engedjük, hogy a tanítványokban lezajló folyamatok a mi szívünket is megérintsék. A félelem, a tagadás, a sírás, a zavar, a csodálkozás, a remény, a hit, és végül a szeretet. Egymással viaskodó, teljesen soha birtokban nem vehető és megszokhatatlan ellentétek. Pilinszky János versei és prózai írásai között érzékelhető gyakran ennek a két pólusnak a feszültsége. A költő versei sokszor az elviselhetetlenségi komor és kilátástalan helyzettel szembesítenek. Hullám befagy, lüktetés, csobogás eláll, meghasadnak az evidenciák. Embernek lenni annyi, mint poklokra csavart pupillával nézni. Nincs nap, nincs hold, és nincs gyerekkor, és főként föld nincs, anyaföld. Nincs koporsó, és nincs haza, nincs bölcső, és nincs megvetett ágy, fejünk alá igazított halál. Ha életünk vége sem több, mint temetőt sem érdemlő fityegés, akkor az elsődleges diagnózis a teljes kilátástalanság. Ezt az sem enyhíti, hogy a költő a francia ateista egzisztencialistákkal szemben szándékosan provokál. Sartre és Camus szenvedélyesen tagadják a lét értelmességét, az értelem eszközeivel, az értelem erejébe vetett naív hittel. Pilinszky evangéliumi esztétikája nem az okfejtés erejével bizonyít. Egyszerűen megállapítja és elfogadja az abszurditást. Ezzel pedig a vereség istenéhez föllebbez. A filozófiai elégséges magyarázat elvénél is mélyebb, a tudattalanunkba beépített életösztönre hagyatkozik. Na nem, ez nem lehet igaz. A mérhetetlen emberi szenvedés foglalataként értett Auschwitz utáni költészet lehetőségét firtató kérdést a költő így teszi fel. Akárhonnan. Érkezhet mondat akárhonnan. A kérdésre prózai írásaiban a költő a tények mögött feltáruló valóság evangéliumi igazságával ad feleletet. Tamás a kételkedő című elmélkedése sem racionális feleletet ad, hanem egy mélyebb realitással való találkozás lehetőségét közelíti meg. Az ember, de főként a modern ember történetét nyugodtan meg lehetne írni a kétkedés története címszó alatt. És ez a kétkedés nem is olyan rossz dolog, mint azt első pillantásra gondolnánk. Hiszen nézhetjük úgy is, mint az ember szabadságának, természet feletti rendeltetésének egyik ismérvét. Jelzi azt, hogy nem vagyunk maradéktalanul beleágyazva a természetbe, hogy köztünk és adott világunk törvényei között nincs tökéletes összhang, zavartalan megfelelés, és ez a hiányérzet önmagunk mélyebb megismerésére és megvalósítására sarkal. De megvan a kétkedés súlyos árnyoldala is, mely szintén az embernek a létezés rendjében elfoglalt szabadságából és önállóságából következik. És ez a veszély, amint azt a kétkedés története példázza, már nem az ember önállósulásához, hanem magának a kétkedésnek az önállósulásához vezet. Ez az önállósult kétkedés aztán már nem csak a csodát vonta kétségbe, hanem magát, a valóságot is, s totalitásában szinte megkettőzte a világot. A kétkedés történetében gondolkodásunk finomságát szinte túlszárnyalta kételjeink mindent átható finomodása. Nyomában szinte két világ született. Az, ami van, és az, ami ezt kétségbe vonja. És így lett a kétkedés betegségé, a kor, a modern ember betegségévé. Amint az se véletlen, hogy a kor legjellemzőbb elmezavara a tudathasadásos elmezavar, skizofrénia, s hogy maga modern művészet is tele van skizoid jegyekkel. Miközben tudatunk egyre mélyebben és merészebben hatol előre a valóság megismerésében, e megismeréssel párhuzamosan futnak kételjeink, mint két egymást lerontó és tápláló, kibékíthetetlen világ. Párhuzamosak kergetőzése ez, mely az emberi szívben idővel elviselhetetlen diszonanciát, feszültséget teremt. Hogy ne éreznénk hát épp mi szenvedélyes érdeklődést Tamás apostol alakja s kételjei iránt? S hogy ne ragadna meg épp minket az a mód, ahogyan Jézus Tamás kételjeit feloldja? Figyeljük csak! Jézus Tamás kételyére nem közvetlenül felel. Sebesült oldalát nyújtja a feltámadásban kétkedőnek. Szenvedése, szeretete, áldozata realitásával válaszol. Mint ahogy a világot is halálig való szeretetével kívánta meggyőzni. Hol az a kétkedő szív, mely a szeretetből értevállalt szenvedés és halál ténye és ereje elől kitérne? Igen, csak is ennek a halálos sebnek a mélyén érinthette meg Tamás, s érinthetjük meg valamennyien, kételjeinken túl, a szeretet örökké valóságát. Tamás megérinthette az Úr sebeit és hitt. Mi, Jézusban, Isten szeretetből értünk vállalt szenvedése és halála révén a meghasadt evidenciákkal találkozunk. Nem akárhonnan, hanem csak a Krisztus feltámadását hírül adó egyházi tanúságtételből érkezhet az a mondat, amelyben ő maga érinti meg a szívünket, és változtathatja meg az életünket.
Érintés. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották húsvét második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Honlapunkon, a www.vaticannews.va oldalon megtalálják híreinket, az adásainkban elhangzó interjúkat, hanganyagokat, illetve fotó- és videógalériát is. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.